Kedves testvérek, nem olyan könnyű megszólalni egy ilyen ige hirdetés és az arra válaszoló közös ének után, de szeretném elmondani azt, amivel készültem. Készültem erre a könyvbemutatóra, és azzal a gondolattal készültem, hogy 11 évvel ezelőtt, 2002. szeptember 8-án a szomszédos, azóta már Turóczi Zoltán nevét viselő evangélikus általános iskola dísztermében már részt vehettem egy könyvbemutatón. Örömmel gondolok vissza arra, hogy az összeállításban közreműködőként nálam jelesebb személyekkel együtt akkor én is szólhattam az Isten embere címmel megjelent két vastag kötetről, amely Turóczi Zoltán életét és szolgálatát mutatja be. Ma is érdemes hangsúlyozni, hogy ennek a bizonyára több jelenlevő által is ismert munkának a második kötetében Turóczi Zoltán előadásai, levelei és néhány elbeszélése mellett, pontosabban fogalmazva ezek előtt, 67 ige hirdetése is szerepel. Azért fontos ezt hangsúlyozni, mert az ő lelkészi és püspöki szolgálatának középpontjában is az ige hirdetés állt. Fabinyi Tibor gondolatát kölcsönözve, Turóczi Zoltán mindenek előtt ige hirdető volt. A mai könyvbemutató is ezt az állítást bizonyítja, hiszen most egy prédikációs kötetet vehetünk kézbe. Természetesen nem azért születtek ezek a prédikációk, hogy egykor majd egy kötetté álljanak össze, de hálát adhatunk Istennek azért, hogy több generáció képviselőit is felhasználta ahhoz, hogy most mégis nyomtatásban, az egyházi esztendő ünnepei szerint rendezetten kézbe vehetjük és olvashatjuk őket. Kiknek a munkája van a most megjelent könyvben? Talán maga Turóczi Zoltán, talán segítői, lehet, hogy egykori diakonisszák gépelték az eredeti szövegeket. Évtizedekkel később a kéziratban megmaradt anyag rendszerezéséért nagyon sokat dolgozott feleségével együtt a ma már emlegetett egykori győri lelkész Tekus Ottó. Ő már a Turóczi Hagyaték Alapítvány megalakulásakor célnak tekintette egy vagy több az 1989-es kiadású posztiláskönyvhöz hasonló kötet kiadását. És aztán folytatták a sort a levéltári hagyaték részletes jegyzékének elkészítésével, a prédikációk válogatásával, a kötet szerkesztésével, az egykor legépelt igehirdetések digitalizálásával és a könyvkiadás technikai előkészítésével a mai utódok. A könyvbemutató, a mai könyvbemutató tervezésekor az a kérés fogalmazódott meg felém a kuratóriumon belül, hogy az Isten emberek kötet szerkesztésére is emlékezve szóljak a Turóczi Zoltánnal kapcsolatos élményeimről. Ezek az idézőjelben értendő élmények esetemben a Turóczi Hagyaték Alapítvány kuratóriumának ma megszólaló másik két tagjától eltérően nem személyes találkozásokon alapulnak. 7 éves voltam, amikor Turóczi Zoltán meghalt, és bevallom, gyerekkoromból csak homályos emlékeim vannak arról, hogy a családban Zolti bácsit emlegették. Ő temette nagyapámat, ahogy mi őt személyesen már nem ismerő unokái hívjuk, öregapánkat, Iccés Mihályt, akinek váratlan halála 1950-ben nem csak a családot és a győri gyülekezetet rázta meg, hanem a városban és az evangélikus egyház szélesebb köreiben sokakat. Később Turóczi Zoltán eskedte nagynénémet, és mint a régi dolgok iránt érdeklődéssel forduló felnőttként ma már tudom, jó pár további szál van, ami őt családunkhoz és családunkat hozzáfűzi. Mindez nyilván összefüggésben van azzal, hogy szinte ugyanakkor lett ő először győri parókus lelkész, amikor öregapám frissen felavatott fiatal segédlelkészként ugyanebbe a gyülekezetbe került. Együtt egymás közelében szolgáltak 12 éven át, amíg aztán Turóczi Zoltánt 1939-ben meghívták ide Nyíregyházára gyülekezeti lelkésznek és a Tiszai Egyházkerület püspökének. A már emlegetett Isten embere kötet előkészítése során én a Túróci Zoltán háromszori püspöki szolgálatát bemutató sok száz oldalnyi dokumentumgyűjtemény összeállításában vettem részt. Az én személyes élményeim ebből a munkából származnak. És most is ebből az összeállításból szeretnék néhányat felidézni. Olyanokat, amelyek Nyíregyházához közvetlenül kapcsolódnak. Itteni szolgálatát 1939 tavaszától 48 őszéig végezte. Jól ismert, hogy nem csak az egyházkerület püspöke, papok és pedagógusok evangelizátora, hanem a nyíregyházi gyülekezet aktív lelkésze, az evangélikus egyházunk méreteihez képest szinte óriásinak számító gyülekezet ébredésének munkálója is volt. Tudjuk, milyen szeretet vette körül a városban, a bebörtönzése alatti és utáni időben is, és hogy milyen fájdalommal búcsúztatta el őt a nyíregyházi gyülekezet. De milyen gondolatokkal búcsúzott el ő a gyülekezettől? Egy bő hét múlva lesz a 65. évfordulója annak az egyházkerületi közgyűlésnek, amelyen nehéz és zavaros egyháztörténeti időszakban Túróci Zoltán hivatalosan bejelentette, hogy másodszori győri meghívása miatt lemond a tiszai egyházkerület püspöki tisztéről. Három nappal ezt követően, 1948. november 7-én került sor arra az egyházközségi közgyűlésre, amelyen itt a zsúfolásig megtelt nagy templomban távozásának hivatalos bejelentését követően az ünnepi közgyűlés jegyzőkönyve szerint a következőket mondotta. Némelyik levelet nagyon könnyű megírni, némelyiket nagyon nehéz. Ez a levél azok közé a levelek közé tartozott, amelyeket nem volt könnyű megírnom. Nem azért, mert ebben a levélben Isten nyilvánvalóan keresztül húzta azt a tervet, amelyet úgy látszik, én magam csináltam életem számára. Mikor ezelőtt 10 esztendővel ugyanis eljöttem Nyíregyházára, nem azzal jöttem, hogy innen még valahova elmegyek. Azzal a meggyőződéssel jöttem, hogy itt élem le hátralevő esztendeimet, és itt a szabolcsi homokban fog elporladni Istentől kapott porsátorom. Az idő, amit itt töltöttem, ezt az elhatározásomat csak még nyilvánvalóbbá tette, mert ezt a gyülekezetet, ezt a vidéket és ennek népét nagyon megszerettem. Ezért volt olyan nagyon nehéz nekem megírni ezt a levelet. Ez a nép nem csak templom szerető nép, hanem ez a nép kegyes nép is, akinek kegyességét Isten csodálatosképpen megáldotta és megőrizte az öreg Tranosziusszal. Ez a könyv nem csak énekes könyve, hanem imádságos könyve és bibliája is lett ennek a népnek. Számomra kimondhatatlanul drágák azok az alkalmak, amikor olyanokkal találkoztam közülük, akikről az első mondatok után világosan láttam, hogy testvéreim az Úrban, és nem csupán egy és ugyanazon egyháznak vagyunk jogilag is egybe tartozó tagjai. Szeretném itt elmondani azt is, mondta Túróci Zoltán, hogy ezzel a gyülekezettel kapcsolatban mi az én aggodalmam. Emberi módon beszélek erről. Legnagyobb aggodalmam az, amire ti talán a legbüszkébbek vagytok, hogy ez a gyülekezet ilyen nagy tömeg. A nyíregyházi gyülekezetet minél előbb fel kell osztani önálló gyülekezetekre, városban és Tanyán egyaránt. Ezek az önálló gyülekezetek majd meg fogják építeni a maguk Isten tiszteleti helyét, és össze fognak forni egy szent családi közösségé, amely meg tud maradni. Eddig az idézet. Tudom, hogy hosszú ideig érdemben nem változott semmi ezen a téren, sőt a 60-as években a nyíregyházi és a délszabolcsi egyházközség összevonására is sor került, de körülbelül fél évszázaddal Túróci Zoltán fenti szavainak elhangzása után mégiscsak jelentős lépések történtek. Esetleges érzékeny kérdéseket nem akarok a messziről jött ember tájékozatlanságával kezelni, de amikor azt olvastam a mai alkalomra szóló meghívón, hogy az a nagy templomi és a kertvárosi gyülekezet közös gyülekezeti napjára szól, egyből az jutott eszembe, hogy mindez egybecseng Túróci Zoltán nyíregyházi búcsúszavaival. Ezek az önálló gyülekezetek majd meg fogják építeni a maguk istentiszteleti helyét, és össze fognak forni egy szent családi közösséggé, amely meg tud maradni. A másik történelmi emlék, amit felszeretnék idézni, már a ma bemutatásra kerülő kötetben megjelenő prédikációk születése utáni időszakhoz, konkrétan 1956-hoz kapcsolódik. Mielőtt a nyíregyházi vonatkozásra rátérnék, hadd említsem meg, hogy október 23-án, tehát éppen Túróczi Zoltán 63. születésnapján tett nála látogatást Győrben Vető Lajos püspök és Veres Pál az Állami Egyházügyi Hivatal osztályvezetője. Az 1952-ben lemondatott püspök rehabilitációjáról és esetleges lelkészi szolgálat vállalásáról szólt a beszélgetés, amelyről Túróczi emlékezet okáért címmel feljegyzést készített. Először ennek végét idézem. Vető, megbeszéljük még majd a kérdéseket, s mindent elkövetünk elintézésükre. Túróczi, az elintézéssel sietni kell, mert a meghívások egyre érkeznek, s míg a rehabilitáció nincs elintézve, a meghívásokra csak az eddigi választ adhatom. Márpedig sem az államnak, sem az egyháznak nem érdeke, hogy ez a gyúlékony anyag tovább folyjék az egyházmegyei lelkészi munkaközösségekben. 3:30 óra előtt pár perccel távoztak tőlem. Ez volt az idézet. Tehát 1956. október 23-án délután 3:30 előtt pár perccel távoztak a vendégek. A történelmi események és változások sokkal közelebb voltak, mint akkor azt a győri Petőfi téren megbeszélést folytatók gondolták. Ezeknek a történelmi eseményeknek sodrában történt meg az a lépés, amire, mint a nyíregyházi gyülekezet és Túróczi püspök szoros kapcsolatának másik jelére hivatkozni szeretnék. Ehhez is az Isten embere kötetben, és azóta máshol is olvasható dokumentumokat hívom segítségül. Először Jób Olivér lelkész 56. december 3-án Ordas Lajos püspöknek küldött levelét idézem. Így számolt be Jób Olivér a püspöki székbe félreállítása után ugyancsak nemrég visszatért Ordas Lajosnak a történtekről. Abban a reményben, hogy a posta levelünket továbbítja, ide mellékelve tisztelettel felterjesztem írásban is a nyíregyházi és délszabolcsi egyházközségek közös nyilatkozatát, amit folyóévi november hó 2-án mondtam be a nyíregyházi rádió mikrofonjába, s amit a rádió ugyanaznap 18 óra 15 perckor sugárzott. A nyilatkozat előzményeivel kapcsolatban megemlítem, hogy a helyi munkástanács vezetése alatt álló nyíregyházi stúdiótól még október 31-én kaptam felkérést a rádióban való nyilatkozatra. Tekintettel azonban arra, hogy beszerzett információim szerint csak a református és az evangélikus egyház lelkészét keresték meg ilyen irányban, s a római és görög katolikus egyház a nyilatkozat tételből kimaradt volna, ezt a kérést akkor elhárítottam. November 1-én azonban sikerült Danhauser László budapesti lelkésszel telefonon érintkezést kapnom, s tőle megtudtam, hogy dr. Vető Lajos az Északi Egyházkerület püspöke lemondott. Döntően fontosnak és sürgősnek tartottam, hogy ebben a helyzetben az Északi Egyházkerület legnagyobb gyülekezete kifejezze óhaját. Mivel pedig óhajunk kifejezésének és legalább valamelyes nyilvánosságra jutásának semmi más módja nem volt, a rádióhoz fordultam, s korábbi kérésükre hivatkozva kifejeztem készségemet a rádióban való szólásra. Az ide mellékelt szöveget a délszabolcsi és nyíregyházi egyházközségekben működő lelkészekből hirtelen összehívott értekezlet fogadta el. A rádióban beolvasott nyilatkozat pedig így hangzik. A tegnapi napon dr. Vető Lajos az Északi Egyházkerület püspöke lemondott püspöki tisztéről. A nyíregyházi és délszabolcsi egyházközségek vezetősége, tanácsa és egész népe ezúton kéri Magyarországi Evangélikus Egyházunk vezetőségét, keresse meg haladéktalanul Túróczi Zoltán püspököt, kérje fel az Északi Egyházkerület püspöki székének ideiglenes betöltésére addig, míg egyházunk önkormányzati testületei a püspöki szék betöltésére nézve intézkedhetnek. Túróczi Zoltánt annak idején a volt tizai, majd dunántúli egyházkerület gyülekezeteinek bizalma emelte a püspöki székbe, E két volt egyházkerület teszi ki a jelenlegi északi, már az akkori északi egyházkerület népének zömét. Túróczi Zoltánt 1952. februárjában lemondásra kényszerítették, és szolgálatból félreállították. A nyíregyházi és délszabolcsi egyházközségek népe ezúton kéri Túróczi Zoltán püspököt, vállalja el újra a püspöki tisztség Istentől kapott keresztjét, amint egy ízben már engedett is, szintén válságos időkben az egyház kérő szavának, és újra vállalta az egyházkormányzás súlyos feladatát. E két egyházközség 20 000 főnyi népe és lelkészi testületei úgy látják, hogy az egyháznak szüksége van Túróczi Zoltán egyházkormányzói szolgálatára. Idáig tartott az idézet, amelyben megfogalmazott kérés végül telefonon is eljutott Budapestre, és nyilván meghatározó szerepe volt abban, hogy az a rendkívüli értekezlet, amelyet Ordas Lajos másnapra, november 3-ára összehívott, egyhangulag azt javasolta, hogy az egyház, északi egyházkerület ideiglenes vezetését Túróczi Zoltán vegye át. Néhány hónappal később hivatalos választással is ő lett az egyházkerület püspöke. Ezzel kezdődött el az az egyéves időszak, amelyben a korábban nem mindent azonosan látó két püspök, Ordas Lajos és Túróczi Zoltán testvéri egységben vezette evangélikus egyházunkat. Ez volt az az esztendő, amikor Túróczi Zoltán ige hirdetői szolgálatával is újra eljutott sok távoli gyülekezetbe, Vas megyétől kezdve egészen idáig több alkalommal Nyíregyházára is. Áldott legyen Isten ezekért az egykor volt alkalmakért, és a most megjelent kötetből bennünket megszólító igényéért is. Köszönöm.